Hát hogy repül az idő, kérem szépen, nem azért, mint hogyha átéltem volna a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a 127 évét, de a 125-ről is beszámoltunk, ugye, úgyhogy már egy pár éve együtt dolgozunk, és próbáljuk ezeket az információkat megosztani a hallgatókkal. Hát most ezen a jeles évfordulón fogunk beszélgetni Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az STNH elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is, de hát milyen pár év, hát fantasztikusak voltak ezek az évek.
Igen, abszolút egyébként. Igen. Jobbnál jobb történetek, egy csomó nagyon fontos információ, figyelemfelhívás cégeknek, magánszemélyeknek, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk erre az együttműködésre, mert nagyon hasznosnak érezzük mi is. Na de hogy kezdődött? Ugye a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal megalakulása történt 127 évvel ezelőtt, ezen a napon gyakorlatilag innen datálódik az, hogy ez a hivatal, ez a funkció elindult a maga útján.
Igen, mi is hát kvázi megünnepeljük most magunkat, mert hát ma van igazából a hivatalnak a születésnapja. Március 1-én hivatalosan ez a királyi szabadalmi, Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal néven indult el ez a működés, és hát irgalmatlan sok olyan jellegű fázis státusza volt az elmúlt 127 évnek, amelyeket különböző aspektusból nagyon sokféle módon lehetne jellemezni. Mi most, amit igazából üzenetként elkezdtünk megfogalmazni, az az, hogy az elmúlt 127 évben hogyan alakult át úgy a hivatal, hogy már azt lehet mondani, hogy ez egy digitális világban is élő, működő hivatal, és hogy hogyan történt, milyen lépcsőkön keresztül jutottunk el odáig, hogy már olyan jellegű térnyerése van magának az online vagy a digitális rendszerek technológiáinak, mint például a blockchain rendszerek, amelyek hát azt gondolom, hogy a következő 5-10 évben hihetetlen módát fogják alakítani már csak ennek a hivatalnak és ennek a szakterületnek is a működését.
Tehát akkor gyakorlatilag azt lehet kiemelni, hangsúlyozni, hogy hivatal ugye, de nem csak egy ilyen adminisztrációs feladatot ellát, tehát amikor a hivatal szóról ugye asszociálunk, hanem gyakorlatilag ez a szellemi tulajdonvédelem, az innováció, gyakorlatilag abban is egy ilyen iránymutató, vagy a maga működésében is jó példával előjáró intézetről beszélünk.
Ez lenne a cél, igen, hogy egyfajta támogatást tudjunk adni, és mintát is tudjunk adni, de olyan korszerű körülmények között, amely korszerű, illetve hát jó, ez nagyon szépen hangzik ez a korszerű, de ténylegesen a modern kor technikáját alkalmazni képes módon legyünk, tudjunk kiszolgálni, ügyfélélményt adjunk, biztosítsunk olyan jellegű lehetőséget, hogy aki szellemi tulajdon joghoz szeretne jutni, az gyorsan tudjon hozzájutni. Az online térben tudjon hozzájutni, a mobiltelefonján, egy alkalmazáson tudjon hozzájutni. Ezért fejlesztünk olyan jellegű front office alkalmazásokat, blockchain alkalmazásokat és megoldásokat, amikkel a jogszerzés az nagyon gyorsan és könnyen megoldható. Igazából a nagy kihívás a jövő évtizedeknek egyik legnagyobb kihívása az lesz itt a 127 évet látva, hogy a jog érvényesítését hogyan fogjuk majd megtenni. Persze ez meg kell szerezni a jogokat, és ez nagyon könnyűvé kell tenni ezt, és az elmúlt 127 év története pont ezt próbálja meg valamilyen úton módon bemutatni, és ma is igazából az egyik fő üzenetünk ez, hogy igenis el lehet és érdemes ilyen értelemben az oltalmakat, az adott szellemi termékekhez kapcsolódó oltalmakat meg kell szerezni, és ezzel érdemes élni, és ehhez mindenféle fajta segítséget meg tudunk adni, hátteret, adatbázisokat, lekérdezéseket, digitális tartalmakat, online felületeket, blockchain megoldásokat, lajstromozási logikát, és igazából ez a cél, hogy valamilyen úton módon közel vigyük a hétköznapok emberéhez azt, hogy szellemi tulajdona mindenkinek van, de szellemi tulajdon joga csak annak, aki ezt bejegyzés, aki ezzel konkrétan tud bánni, és akar is.
Aha, ez a blockchain technológia és ez a modernség nagyon-nagyon jól hangzik. Ebben mindig élen járt a hivatal? Ameddig mi visszalátunk, emlékeink szerint ugye az internet és a honlap létrehozása is egy ilyen példamutató mérföldkő volt.
Igen, mert a digitalizáció előtt is ugye voltak olyan típusú folyamatok, amelyek az automatizálásról szóltak, ugye az elektronikus folyamatkezelésnek a különböző lépcsői, vagy azt megelőzően olyan jellegű adattárak létrehozása, amelyekben már keresni lehetett. És hogyha egészen visszamegyünk mondjuk 1968-ig, akkor már ott létrejött egy szabadalmi tár, amely 22 ország több mint 6 millió szabadalmát tudta valamilyen formában feldolgozható és kezelhető, kereshető formában megmutatni. És aztán utána egy történetet, hogyha elkezdjük írni és megyünk a digitalizáció felé, akkor nagyon sok olyan jellegű fejlesztés volt, amelyek lehetővé tették azt, hogy egy szabadalmi információs központ jött létre, e-kereshetőség, e-kutatás lehetőséget biztosítottuk, a honlapoknak azt a fajta rendszerét, amelyeket most például revitalizálni szeretnénk, és egy kicsit transzaktív irányba elvinni. Aztán megjelentek azok az adatbázisok, amely adatbázisok már azért biztosították és lehetővé tették a kereshetőséget bárki számára, vagy ott van az a digitális folyamat, ami már egy pár évvel ezelőtt elkezdődött, hogy 450-500 ezer körüli az a dokumentum mennyiség, amelyet már digitalizálva bevittük. Létrehoztunk egy olyan jellegű irattárat, amibe ugyan papíralapon megy be az adat és az információ, már kifele viszont online módon, vagy csak digitálisan feldolgozottan, és ennek a következő lépcsői lesznek azok, hogy a megfelelő workflow háttérrel, blokklánc háttérrel összerakott lajstromozási és vagy ügykezelési folyamatokat szeretnénk bevezetni, pontosan azért, hogy tartsuk a lépést. Ha belegondolunk, olyan típusú kérdésekkel kell megvívnunk, mint például a meta verzumban lévő tárgyak értékesítése és a mögötte meghúzódó brendek, és ezt alapul, vagy ezt hátterül biztosító védjegyek kérdése, amely egy csomó-csomó olyan ügyet vett föl, ami izgalmas. De hogyha előszedem a digitális térben keletkezett műveknek a szerzői jogát, kiadói jogát, broadcast jogát, ez mind-mind olyan kérdés, ami a következő időszakban az online térben töltött időnk növekedésével egyre fontosabbá válik.
Hát ezekre biztos nem gondoltunk volna, nem hogy 127 éve, hanem csak néhány évvel ezelőtt is. Viszont utolsó kérdésként hadd kanyarodjak vissza az elejére, a születésre, a születésnapja kapcsán. Ha levonom a 127-et a 2023-ból, akkor 1896-ba lyukadunk vissza, amikor az ország az 1000 éves jubileumát ünnepelte, nagy millenniumi ünnepségek voltak. A hivatal alapítása és ehhez kapcsolódott valamilyen módon?
Igen. Ez volt az egyik olyan jellegű eseménye annak az akkori történéseknek, amiben ez egy igen komoly és igen jeles esemény volt, mert egy olyan jellegű, nem csak ipari és ipartörténeti szempontból fontos esemény, hogy itthon is már be lehetett jegyezni ilyen értelemben a szabadalmakat, függetlenül a monarchiátnak a hivatali rendszereitől, hanem igazából az is egy gazdasági önállóságot, gazdasági autonómiát, gazdasági függetlenséget jelzett és üzent, hogy ez az ország képes az innováció hasznosításában egy nagyon fontos állomáshoz érkezni, és ennek volt igazából utána a megtestesülése az, hogy különböző neveken, különböző orientációkkal, de végül is eljutottunk odáig, hogy a szellemi tulajdon kérdésével tudatosan foglalkozó hivatali, hatósági munkaként működik ma a hivatal.
Uh-huh. Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen, és hát boldog születésnapot, így is valami más kívánhatnánk.
Nagyon szépen köszönjük, igen, egy tortával meg fogunk ezzel.
Helyes.
Jó étvágyat.
Jó étvágyat, szép napot kívánom. Viszonthallásra.
Köszönjük.
Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével beszélgettünk a 127 éves STNH-ról. Egy hallgató kérdezte, hogyha levéd egy grafikai művet, neki kell-e figyelni, vagy hogy más használja-e, vagy figyeli a hivatal. Hát a hivatalnak nincs erre kapacitása, most kezdjétek el, hány ilyen védelem van ott, és akkor figyelni azt, hogy a világban hogy hol bukkan föl.
Ez a lényeg, hogyha ezért is beszélünk erről.
Pontosan, hogyha a tulajdonos jogsértést tapasztal, és az a védelem megvan, akkor elkezdhet eljárni az ügyben.